Konoha titkai, a Menő FM Naruto-val foglalkozó magazin podcastja. Hogy mi várátok ebben a fergeteges egy órában? Animézenék tömkellege a legkirályabb előadóktól, riportok az MNS eredményeivel és vezetőivel. Cosplay, gamervilág, epic fightok, karakterek és minden, ami Naruto.
A műsor támogatója a Magyar Naruto Shippuden rajongói oldal.
www.menofm.hu/podcast.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Konoha titkai a Menő FM-en. Én Minato admin vagyok a Magyar Naruto Shippuden rajongói oldaltól, és itt van velem admin társam is, Shikadai.
Hello, sziasztok!
Hogyha emlékeztek, akkor a legutóbb befejeztük a felvetett témánkat, ami ugye nem volt más, mint a Nem minden fekete is vagy fehér. Ugye ott elsősorban karakterekről beszélgettünk, akiknek mind jó, mind pedig rossz oldalát megismerhettük az elmúlt adásokban, és most egy új témával köszöntünk titeket, ami nem lesz más, amit szerintem fel fogtok ismerni ebből a zenéből. Szerintem minden Naruto rajongó ismeri ezt a zenét, mit gondol Shikadai?
Egyértelmű, a Jinchuriki számlálódál már annyira ikonikussá vált rajongók számára, hogy aki nem ismeri, az nem is látta a Narutót.
Pontosan így van, ráadásul azért, mert amikor a Jinchurikik többször is megjelennek a szériában, akkor már azért ezt a számot a részek előtt többször is lejátszák. Úgyhogy nem titok tovább, hogy a mai témáink a Jinchurikik és a Bijuk lesznek a sorozatban.
Amik ugye visszacsatolnak valamilyen szinten az előző témánkhoz is, hiszen rengeteg átfedés van köztük.
Így van, ezt egyébként nagyon jól látod, ugyanis az előző részekben is nem is egy olyan karakterről, részekben is, mert ugye több részes volt már maga ez a téma is, de az előző részekben is több olyan karakterről beszéltünk, akik vagy egyébként maguk Jinchurikik voltak, vagy pedig olyan karakterek, akik egyébként vadásztak mind a Bijukra, mind pedig a Jinchurikikre. Na de hogy akkor el is kezdjük ezt a témát, és ne húzzuk tovább az hallgatóknak az idejét, akkor vágjunk is bele még pedig azzal, hogy mik is pontosan a Bijuk, és mik is pontosan a Jinchurikik. Felvezetnéd ezt nekünk?
Persze! Hát ugye a szó eredeti jelentése szerint ezek az emberi áldozásnak az ereje, maguk ezek a szörnyek. Elég érdekes egy fordítás. Igazából valahol igaz lehet, hiszen ugye, ha megnézzük, amikor a Jinchurikik elvesztik a Bijujukat, ők is áldozattá válnak, ugye ők maguk is meghalnak. Mik ők? Shinobik igazából, különösen nagy erőkkel, és előbb vagy utóbb elkezdik a bennük lévő farkas bestiának a csakráját használni, amiből eszméletlen menő technikák születnek majd a későbbiekben. Neked ki a kedvenced? Vagy melyik technika a kedvenced ezek közül?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon sok jó technika születik ezekben a részekben. Talán egyébként azokat kedvelem a legjobban, amikor már a széria vége felé ugye Naruto megkapja az összes Bijunak a csakráját, azért, hogy ugye tudjon velük találkozni, tudjon velük kommunikálni, és ezeket a csakrákat beleültetik a saját Rasen Shurikenjeibe. És neked?
Fú, szerintem nekem, hogyha választanom kéne, nekem Utakata buborék technikája tetszik nagyon. Félelmetesen menő szerintem.
Igen, és nagyon jól is használja, hogy nagyon, nagyon érdekes egyébként valóban. Igen, úgyhogy felvezetted nekünk, hogy mik is azok a Jinchurikik, mik is azok a Bijuk, de a szériában egyébként rengeteggel találkozhatunk, mármint hogyha a Jinchurikikre gondolunk, mert az a Bijukból mindannyian jól tudjuk, ugye alapvetően 9, összegyúrva őket pedig 10 van. Viszont még az adás előtt én végig lapozgattam ezeket a Jinchurikiket, és sokkal több van, mint amire egyébként úgy nagyjából emlékeztem, közel 20-at számoltam meg, hányat tudnál így fejből szerinted felsorolni?
Fú, hát ugye van az eredeti 9 vagy 10 Jinchurikink alapvetően, hogyha 10 farkut is beleszámoljuk, akkor kapásból 4-jel indítunk, ugye? Hiszen volt Madara is, volt Obito is 10 farkú Jinchuriki, volt a hatudbölcsés Jinchuriki, és igazából talán, hogyha ide vesszük még, talán még Kaguya is lehetett.
Érdekes felvetés, bár nem tudom őt mennyire lehet annak nevezni, mert ő végül is abban igazad van. Na most egy nagyon jó témára kanyarodtál rá, igen, ez érdekes, hogy ő végül is megeszi a 10 farkúnak, ugye a szent fának, az isteni fának a gyümölcsét, ezáltal kapja meg ugye a csakrát, de hogy ez mennyire maga a 10 farkúnak, hogy mennyire válik a Jinchurikijévé, ez egy kicsit érdekes dolog valóban, ezt te hogy látod?
Hát alapvetően lehet, hogy így, ahogy mondod, így egy kicsit elrugaszkodtam, de akkor maradjunk a háromnál. Tehát három minimum, és ez csak a 10 farkú. Ugye Naruto-ékról tudjuk, hogy generációról generációra adják a 9 farkút, tehát itt is sokról beszélünk. Gere kapcsán is felmerült a történet többször, ugye? Shukaku előző Jinchuriki, ha jól emlékszem, Gerának az édesanyja volt.
Nem, egyébként maga Jinchuriki az édesanyja nem volt, hanem emlékszel, egy öreg mester volt, Gara előtt a Jinchuriki, és halála után pedig egy, nem tudom pontosan megmondani, hogy minek nevezték, de egy ilyen kis elzárt edénybe tartották, addig, amíg Gara meg nem született egyébként.
Tényleg, igazad van.
Úgy érdekes, mert egyébként magára erre az öreg mesterre is nem jut sajnos eszembe a neve, mert ő annyira nem volt egy jelentőség teljes karakter, csak néhányszor bukkan fel ugye Shukakunak az emlékeiben, viszont akkor ugye az öreg mestert ugye egyrészt jó szívűnek ismerik, meg másrészt olyannak, akit Shukaku, mint ugye tudjuk, ő is egy olyan makacs bijú, mint ugye Kurama, és hogy ott azokban a részekben viszont mégis azt látod, hogy kezd érdeklődni, kezd egy kicsit megnyílni. Tehát, hogy ő volt Shukakunak az életében, aki egy picit a jobb irányba vezette.
Nagyon érdekes maga, hogy ezeket a szörnyeket hogyan változtatják meg maguk a Jinchurikiknek a karakterei. Én például, nekem az abszolút kedvencem az Kurama. Kurama alapvetően is az a flagma dög, mint amilyen én vagyok. Majd ahogy összedolgozik Narutoval, meg ahogy az elején megpróbálja kihasználni, aztán végül mégsem, nagyon-nagyon tetszik, nagyon érdekes.
Igen, ezzel szerintem sokan így vagyunk, hogy Kurama a kedvencünk, talán azért egyébként, mert nyilván ő kapta a legfőbb figyelmet a sorozatban, hiszen azért az első részek óta Narutoval együtt van, tehát benne van, bele van zárva, nagyon sokszor köszön vissza, és nagyon sok oldalát is megismerhetjük a sorozatban, ugye kezdve teljesen gonosz ényétől kezdve a teljesen ilyen segítőkész, barátságos ényéig, meg természetesen megismerjük a történetét is, hogy azért nem teljesen gonosz karakter, hanem azért neki is megvoltak az indokai, hogy azért mégis miért vált olyanná, amilyen.
Alapvetően, hogyha a 9 farkúról beszélünk, és a 9 farkúnak a Jinchurikijeiről, tehát Kuromájéről, az aranyezüst fivérekről te mit gondolsz? Nevezhetjük őket annak?
Ez is egy nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes. Valóban valamilyen szinten lehet őket Jinchurikinek nevezni, márpedig azért is, mert ugye az ő történetük így nagy részben összefoglalva, aki esetleg nem emlékezne rá a hallgatók, a rajongók közül, az abból áll, hogy ugye őket Kurama, a 9 farkú lenyelte, és ugye ők 9 farkún, tehát Kuramán belül megették a szerveit, vagy a részeit, erre pontosan nem emlékszem én se, és ezáltal... Igen, és ezáltal ugye ők megszerezték a csakráját, az erejét, és végül is, ha onnan indulunk ki, hogy a Jinchuriki nem csak magát, a bestiát, hanem a csakrát is tárolják, akkor valamilyen szinten azok voltak. Ráadásul azért is, mert ugye az aranyezüst fivérek elnyelésével a 10 farkút ideiglenesen fel lehetett ébreszteni. De ne szaladjunk egy kicsit előre, úgy gondolom, hogy eljött az ideje, hogy egy kicsit mi is megpihenjünk, és meghallgassuk az első zenénket. Mivel készültél ma nekünk?
Azt gondoltam, hogy ezt a témát nem is lehetne jobban indítani, mint a Silhouette-tel. Szóljon most ez a Kanabuntól.
Nagyon jó választás, hallgassuk is meg akkor! És már vissza is tértünk, szerintem ez egy remek nyitása volt a mai műsornak. Mit gondolsz erről, Sikadály?
Van egy magyar fordítása a számnak, ahol a refrén úgy kezdődik, hogy a győztes csak a legjobbnak jár. Hát ez a szám az egyik legjobb, úgyhogy méltán érdemelte szerintem a beszélgetésünkben most az első helyet.
Abszolút egyetértek ezzel, és akkor vissza is térhetünk a témára, ugye az arany és az ezüst fivérekkel beszélgettünk, ami egy valóban tényleg érdekes téma volt. Te hogy látod ezt, folytatva az előzőt?
Hasonlóképpen látom, mint te egyébként. Én is azt gondolom, hogy mondhatjuk őket Jinchurikinek, hiszen ugye attól mondtuk őket Jinchurikinek, hogy az ő testük tartalmazta a farkasbestiáknak a csakráját. Úgyhogy szerintem méltán nevezhetjük őket. Kaptunk közben egy SMS-t. Sziasztok, azt tudtátok, hogy maguk a Jinchurikiknek a bijújai a japán mitológiában létező lény?
Igen, én egyébként Kuramáról tudtam, tehát a 9 farkú róka az a japán folklórnak egy egyébként nagyon ismert karaktere, és talán még Matatabi is a két farkú macska, de a többit én nem tudtam. Tehát ez érdekes, hogy a többiek is onnan vannak, és te?
Igen, én is hallottam már ezeket. Egyébként én még Son Gokut hozzátenném. Son Goku a majom király, ugye hát talán a legelső Európában megismert anime a Dragon Ballnak a főszereplője is, ugye Son Goku maga. Úgyhogy igen, ebben van ráció, én is így hallottam egyébként őket. Ráadásul az is erősíti ezt a dolgot, hogy a japánoknál maga a teknős, a teknős ugyanúgy szent állatnak számít, hasonlóképpen, mint a mennyit, aki ugye maga Shukaku.
Valóban. Bár mondjuk Shukaku egyébként, ő nem mennyit, hanem... nem fog eszembe jutni a neve, ez Tanuki, de beugrott. Ő egy Tanuki, tehát a japán... mi ez? Mosómedvéhez hasonlítják, de nem mosómedve, hanem Tanuki. Egyébként érdekes, amit mondtál, hogy ugye maga a teknős, meg a mennyét sorozatban is többször megjelennek, bár most egyébként nem témánk, de ezek az állatok többször visszaköszönnek, és ugye ez abszolút ahhoz kapcsolódható, amit ugye te is mondtál, hogy ugye szent állatként kezelik őket. De akkor mielőtt tovább mennénk egyébként, már belementünk a Bijúkba, belementünk a Jinchurikikbe, de még magáról nem beszéltünk a 9 Bijúról, tehát azért illenne őket egy picit megemlíteni, ha emlékszel a neveikre egyébként.
Hát ugye rögtön Gaara-nak a bizsúja, Shukaku az egyfarkú.
Így van.
Nem tudom, te hogy vagy vele. Én valahogy nem szeretem őt annyira. Ugyanakkor, ami a Jinchurikiknek úgymond, vagy nem a Jinchurikik, hanem a bizsúknak úgymond szabálya, hogy minél több farka van, annál erősebb, nála ezt így egy picit fordítottan értem. Tehát ő azért szerintem jó, ő azért sokkal erősebb szerintem, mint mondjuk az óriásökör. Nem az óriásökör, de hogy is a mesztelen csiga, ugye a hat farkú.
Chomei.
Chomei, igen. Isobu nagy kedvencem egyébként, ugye az óriás teknősünk.
Igen,
kinézetre a kecses Matatabi az valami elképesztően jól meg lett alkotva. A négy farkú Son Gokunk ugye, a majom király, az meg olyan előkelőséget tükröz felém, olyan, mintha ő lenne a Jinchurikiknek a királya vagy vezetője. Nem is a Jinchurik, miért kell velem állandóan a izékre gondolok itt mindig, a Bijúkra. Olyan, mint hogy ő lenne a Bijúknak a vezetője, mint a Bijúknak a királya. Persze lehet, hogy azért, mert ő egy hangsúlyosabb szerepet kap a történetszálban egy picit.
Igen, neki abszolút nagyon fontos jelenete lesz ugye a háborúban, mikor ugye Naruto, Kakashi és Gai küzdenek Obito ellen, valóban. És ugye nem csak ebben van nagyon fontos szerepe, hogy egyébként felveszi vele a harcot, hanem nagyon fontos szerepe van abban is, hogy Kurama és Naruto ugye összebarátkozzanak. És ugye ezáltal ugye még nagyobb erőre tegyenek szert.
Igen. Mit gondolsz magukról a képességeikről a Bijúknak? Azt tudtad róluk, hogy mindegyikőjüknek, ahogy vannak a csakrádnak a hat természete, úgy az ő erejük is ezekhez kapcsolódik?
Igen, valami hasonlóról olvastam, úgy pontosan nem tudom, hogy ezek hogy működnek, de egyébként akkor is szembetűnőek, amitről egyébként már korábban beszéltünk, ha emlékszel, ugye én említettem, amikor Naruto Rasen Shuriken formában használja ezeket, nagyon színesek, és nagyon jól néznek ki, és nagyon hatásosak is egyébként, mind Madara ellen, mind később ugye Sasuke ellen is.
Igen. Ez pontosan ezért van, mert ugye a többi csak a természet erejét magába tudja olvasztani az egyébként félelemű Rasen Shuriken. Még ezt megspékelve egy kis Bijú bombával, és igazából nem tudom, hogy nyilván nem pusztult el a világ.
Á, ne is mondd, hát ugye a harcok során, amiket ugye leművelnek, mind amikor az Akatsuki akarja elfogni a Bijúkat, mind amikor ugye Naruto küzd akár Sasuke-val, akár ugye a háborúban, hatalmas pusztításokat végeznek. De akkor menjünk tovább egyébként a többi Bijún is, ne hagyjuk ki őket, ugye a négy farkú Son Gokunál tartottál, ezután az öt farkú Kokuo, ha jól emlékszem, úgy hívják, ugye az óriás, és ahogy ökörnek nevezted, igen, végül is, nem ökör, az inkább ilyen ló természetű, mert talán az ökör az jobban hasonlít egyébként a nyolc farkú Gyukira. Valahogy az öt farkú, nem tudom, te hogy vagy veled, de az öt farkú valahogy, nem tudom, őt elég kevés időt kapott szerintem, nem lett ő annyira kifejtve, ezt te hogy látod?
Igen, abszolút, én is így látom ezt a helyzetet, legalább egy fillert azért én még ehhez igényeltem volna, és ami különleges ebben az egészben, hogy magában a játékokban sincsen az öt farkúnak az elkapása, illetve az öt farkúnak az ereje meg a története úgy kispékelve. Szegény Hunt csak úgy kinyírtak, és akkor úgy ennyi.
Így van, pontosan, emiatt én is csalódott vagyok. Nem úgy ellenben, mint ugye a következőnk, Utakata és az ő bizsúja, Chomei. ők már azért több időt kaptak, bár azt meg kell hagyni, hogy nekem a hatfarkú Bijú, elnézést, nem Ginger, hanem Bijú, tetszik a legkevésbé. Tehát nekem ez a hatfarkú, nyálas, csiga, nem tudom, valahogy ott úgy éreztem, hogy fú, nekem ez nem.
Inkább Utakata karaktere szimpatikusabb, mint sem a Bijúja. Viszont fontos kiemelni, hogy Utakata azon kevesek közé tartozik, aki 100%-osan tudja irányítani a Bijúját. Ami egyébként abban az időben, amikor megismerjük, abban az időben még félelmetesen nagynak számított. Ugye, ha emlékszel, mert pontosan. Akkor még nem ismertünk olyat, aki fullosan tudta volna irányítani. Illetve talán Yugitóból kaptunk egy picit, amikor láttuk azt a nagyon-nagyon rövid harcjelenetet, amikor Kekuzuval és Hidennel megküzd.
Igen, bár ott egyébként nem a saját erejét használja, hanem ugye Hiden is azt mondja, hogy elengedi, szabadjára engedi a Bijúját, tehát hogy ott gyakorlatilag Matatabi vezényli a harcot, tehát nem mondhatjuk azt, hogy Yugitó irányítja, de valóban az is egy nagy fegyver. És ugye, hogyha már Utakatánál tartottál, aki azt mondtad, hogy sok időt kapott, akkor tőle még több időt kapott talán Fu, aki Fu és Hu, hogy hívják a hét farkut, neki nem fog eszembe jutni a neve, talán később. Ő még több időt kapott, ugyanis, ha emlékszel, a Chunin vizsgás fillerek alatt ő aktívan részt vett.
Aktívan, és nekem eszméletlenül tetszett is ez a történet. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy a legvégén annyit tudtunk róla meg, hogy meghalt szerencsétlen, illetve hogy elkapták. Gyorsan rákeresek neki a nevére. Ugye Fu a Jinchuriki maga.
Így
maga
van.
Egyébként egy ilyen repülő bogárszerű valami.
Így van.
De nem fog eszembe jutni a neve.
Nem baj.
Én gyalázat rákeresek majd.
Semmi baj, úgyis eljött a szünet ideje, nyomhatunk egy újabb zenét, és lesz időnk megkeresni azt a hibát, amit nem tudtunk elmondani. Mi lesz a következő zenénk?
Következő zenén sokat gondolkoztam, de a Shooting Star még mindig egy olyan banda, akitől nem lehet rossz számot választani, viszont mégis inkább egy kissé lassabb számot szerettem volna, hogy menjünk tovább vele. Szóval most a Nagereboshi.
Remek választás, akkor hamarosan jövünk ezután. És vissza is tértünk, ez volt a Shooting Star, abszolút egy jó fajta zenének tartom, nagyon szeretem ezt is, és te hogy vagy vele?
Ez olyan kis lájtosabb, kis csillapító, általában akkor szeretem, amikor nagyon-nagyon belemegyünk egy témába, és nem túl pörgős számot kívánok utána, hanem egy mégiscsak ritmusos, de egy picit lassabb számot.
Igen, abszolút nem olyan, mint amit ugye a Silhouette, mint amit először bejátszottunk, de ahhoz képest egy teljesen rendben van. Ugye itt a szünetben ott hagytuk abba, hogy azon gondolkodtunk, hogy hogyan hívják a hétfarkú Jinchurikit, vagy akarom mondani, nem is Jinchurikit, hanem a Bijút. Rátaláltál közben a szünetben?
Rá, és már gondoltam is, mindig összekeverem őt Gyukival sajnos, ugye a nyolcfarkúval, a hétfarkút hívják Chomainek.
Ó, akkor viszont elrontottam a hatfarkú nevét, akkor viszont ő lesz Saiken. Akkor ő lesz Saiken.
A Saiken, Isobu ugye a háromfarkú,
Koko
a hatfarkú, és a nyolcfarkunk az Gyuki.
Gyuki, így van. Egyébként Koko az ötfarkú, a hatfarkú ugye Saiken. Igen. Közben, ahogy látom, jött egy hallgatói kérdésünk, ami így szól, hogy hogyan tudják irányítani azok a ninják a Bijúkat, akik ugye nem Jinchurikik. Ez egy nagyon jó kérdés. Ha belegondolsz, ugye kik azok, akik tudják még irányítani ugye a Bijúkat a Jinchurikiken kívül?
Emlékeim szerint az Uchihák.
Pontosan, nagyon jól látod, az Uchihák azok, akik a Sharingan szemmel teszik, és egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ők a Sharingannak képesek gyakorlatilag a farkasbestiákat ugye megszelidíteni. Mi a véleményed erről?
Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes, ráadásul rájuk nem genjutsut szólnak. Ami nyilvánvalóan abból ered, hogy ugye maga a Sharingan az egy, hát még náluk is ősibb technika, hogyha belegondolunk. Ugye elég ez megnézni csak a Gedomazót, vagy pedig ugye a tízfarkút, akinek a szeme konkrétan egy, segíts légy szíves ki.
Mire gondolsz?
Rine Sharingan, bocsánat, Rine Sharingan. Ugye, tehát valószínűleg ez lehet, hogy ugye maga a Sharingan valamilyen szinten az ő részük is.
Uh-huh. Igen, végül is van benne valami, meg hogy egyébként, hogyha belegondolsz, ugye ezek a technikák, meg ugye mind a bijuk is, ugye visszaeredeztethetők, ugye a hatúd bölcséhez, és ugye így nem meglepő, hogyha ő úgy gondolta, hogy ha esetleg Netarantán elszabadulnak, akkor mégis lehessen őket máshogy is irányítani, úgyhogy abszolút van benne valami, amit mondasz. Na de akkor... Igen, mondjad.
Egyébként ugye eszembe jutott még az is, hogy bár erről sok említés nem születik, viszont tudjuk, hogy van egy Uchiha, aki úgy képes genjutsut szórni és irányítani a környezetét a Mangekyō Sharingan-jával, hogy ezt nem veszi észre senki. Még azt sem, ugye nem veszi észre az, akin használják, ez pedig...
Shisui. Tudod,
így van, ez pedig Shisui, tehát elképzelhető, hogy más Sharingan szemeknek is van ilyen képessége.
Ez egy nagyon jó meglátás egyébként valóban. Ne kanyarodjunk el, ugye válaszoltunk a kérdésre, maradjunk egy picit a témánál. Ugye kivégeztük az első 7 bijut, és hát mondjuk azt, hogy Jinchurikit is, bár még úgyis vissza fogunk rájuk térni. De térjünk rá a két legmeghatározóbbra, akik nyilván nem lehetnek más, mint ugye 8 farkú Gyuki és a Jinchurikie Killer Bee, illetve a 9 farkú Kurama és a Jinchurikie Naruto, meg ugye még a többiek. Meg ugye a többiek, akikre még nyilván rá fogunk térni. És talán az ő, tehát hogy ők kapcsán lehetne megemlíteni azt, hogy ugye egy biju használatának, ugye ahogy már felvetődött utakatánál, te mondtad, ki lehet használni a teljes erét, de még előtte vannak fokozatok is. Beszéljünk ezekről a fokozatokról, hogy azért mégis ez hogyan épülnek fel, ha emlékszel rá.
Ugye a fokozatai az emlékeim szerint a farkak előjövetele, ugye?
Így van, pontosan.
Ugye minél több farok jön elő, annál inkább veszi át az irányítás, normál esetben, a Jinchuriki teste fölött a biju. Ugye erre nagyon sokszor látunk példát, rögtön a sorozatnak a legelején, még csak nem is a Shippudenben, hanem Narutóban, ugye amikor Hakuékkal küzd Sasuke és Naruto. Ott egy picit látszik, hogy megjelenik már a legelső farok, ugye amikor pirosan ízzik Naruto csakrája, onnan tudjuk meg, hogy ez nem az ő csakrája eredetileg, hanem a 9 farkujé, ugye?
Így van.
Ott jelenik meg először. Másodszor, nem emlékszem, hogy mikor jelenik meg, talán a nagy harc közben jelenik meg a második farok. Most nem emlékszem, hogy éppen Sasuke-val-e vagy Gaara-val.
Nem, még az előtt is.
Még az előtt jelenik a második?
Hogy a második farok mikor jelenik meg, vagy a második ilyen átalakulás szerint Naruto-nál?
A második farok.
A második farok az egy jó kérdés, hogy azt mikor látjuk. Nem, itt szerintem mindegyik farkat nem biztos egyébként, hogy megmutatják. Ugye többször jelenik meg az egy farok, ha emlékszel, akkor megjelenik egyébként már Neji ellen is a Chunin vizsgán. Ja, akkor is használják. Ugye Gaara ellen is használják. Gaara ellen nem tudom, hogy megjelenik a másik farok. Abban sem vagyok biztos, hogy a másodikat látjuk-e. Azt tudom, hogy a negyediket látjuk. Illetve
az
ugye...
félelmetesen nagy bunyó volt. És mekkora pánik volt ott.
Így van. Illetve ugye később a Shippudenben pedig majdnem mind az összes farkat látjuk, amikor már összecsap ugye Naruto Pain-nel.
Félelmetes volt ott majdnem, hogy ahogy testre töltött a 9 farkuk. Igazából, amikor a Chibakuten szejbe volt, én azt vártam már látszott ugye a rókának a csontváza már, tehát én azt hittem komolyan ott, amikor először láttam, hogy ott kész testre tölt a 9 farkuk. És akkor jött a nagyon ikonikus jelent, ami most nem ide tartozik.
Így van, valóban ugye megjelent Minato is újra elzárta, de valamilyen szinten egyébként Minato is ide tartozik, ugyanis, hogy emlékszel egyébként, ő is később, hát ugye később derül ki, de ugye nem később, ugye ő is a Jinchurikie lesz egyébként a 9 farkunak, meg hát ugye az ő kedvese, Narutónak az édesanyja is, akitől Kuramát kapja, ugye Kushina, aki szintén Jinchuriki, és ugye itt talán kitérhetünk az Uzumakikra, hogyha már annyira rámentünk, hogy azért az Uzumakikat, ahogy te is mondtad, ők generációról generációra adták Kuramát. Emlékszel-e, hogy miért van ez?
Itt megint vissza tudunk menni a hatú bölcsére, hogyha jól emlékszem.
Mire gondolsz?
Azt hiszem a legelső, nem akarok hülyeséget mondani, talán a hatú bölcsének a felesége vagy szerelme volt. Dehogy is.
Kevered az első Hokage-val.
Igen. Hashiramának volt Mito a felesége.
Így van.
És ugye a Senjuvér, és utána ugye a Senjuvér itt vált át ugye az Uzum, vagy itt kereszteződik az Uzumaki vérrel, és ugye a Senju vér az, ami ősi eredetű.
Így van, de egyébként fontos megjegyezni, valóban eredezhetünk vissza ezekhez az ősi dolgokhoz, ugye ősi leszármazottakhoz, ugye két fő leszármazott, ugye a Senjuk és ugye az Uchihák, akikről már egyébként egy korábbi adásban szó volt, és valóban a Senju klánnak egy mellékága az Uzumaki klán. És ugye, mint mindannyian tudjuk, azért a Senju klánnak, különösen a Foellemmel nagyon jól tudja visszatartani ugye ezeket a bijukat. Ráadásul az Uzumaki klánnak megvan az a különlegessége, hogy egyrészt a tagjainak nagyon sok, tehát a tagjai nagyon sok csakrával rendelkeznek, másrészt pedig, ami nagyon fontos, hogy van egy kekkelgenkájuk, amit egyébként nagyon kevesen ismernek, ami nem más, mint a csakra láncok, és ezt nem mindegyikük tudja használni. És ez is egy olyan fegyver, ami, hogyha emlékszel, mind Karinnál, mind pedig Kushinánál megjelenik, és egyébként ez egy hatásos visszatartási erő a bijuknál.
Igen, igen, abszolút, sőt, az egyik legerősebb pecsétjutsuként is ismeretes a csakra láncoknak a használata, ugye, hogyha emlékszünk rá. Az ominózus falu lerohanásnál is látjuk őket.
Így van, ugye, amikor ugye először Obito megtámadja Konohát, ugye akkor Kushina az, aki lefogja a kilenc falkút, hogy Minato le tudja pecsételni, mielőtt teljesen elszabadulna valóban. Látod, ez az én fejemből ki is ment. Na de akkor ismét egy szünet következik, mielőtt tovább folytatnánk a témát, ugyanis úgy gondolom, hogy ezután egyébként egy hosszasabb beszélgetés fog ránk várni. Milyen zene következik most?
Isten, igazából én arra gondoltam, bár nagyon-nagyon sokan nem szeretik, viszont nekem a Borutóból talán a legkedvesebb dolgom az az első openinge, a Kenabuntól szól ez is, Bolton Road.
Na, egyébként egy nagyon jó választás, halljuk hát akkor. Vissza is tértünk, valóban egyébként érdekes, amit mondtál még a szünet előtt, hogy a Boruto openingeket kevésbé szeretik annyira, mint magukat a Shippuden vagy a Naruto openingeket, pedig azért akad köztük egy-két jó is. Te hogy gondolod?
Hát igazából szerintem magának a sorozatnak az előítélete is hozzátett ez az egészhez, illetve azért ez még nincs annyira kiforva. Eleinte a Shippudenből is 3-4 opening volt, amire azt mondtam, hogy tetszik és szeretem, a többit így vágtam a kukába, és ma már ez a szám jóval magasabb, tehát ki tudja.
Igen, abszolút van benne valami. És akkor ugye, ahogy a szünet előtt is mondtam, ugye egy hosszabb témához, vagyis hát a témán belül egy hosszabb beszélgetéshez érkeztünk, mégpedig ahhoz, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy ugye a farkak száma, ugye, hogy elszabadul, ugye maga a Jinchurika, hogy a Bijú szeretné átvenni felette az uralmat, na de hogyan lehet akkor magát a Bijút az uralmunk alá hajtani, vagyis a Jinchurika uralma alá hajtani, hogy teljesen tudja használni az erejét. Ez abszolút egy jó témának gondolom. Emlékszel ezekre a kérdésekre, ezekre a dolgokra?
Persze. Adj egy nyakláncot a Jinchurikinek, és tud használni a faelemet.
Hát ez csak a megfékezése, nem pedig az erejének a kihasználása.
De megfékezték.
Ebben igazad van, Yamato nem is egyszer fékezi meg, ez valóban így van. Hát ugye mindaddig, amíg Naruto azt a bizonyos nyakláncot ugye el nem töri. Úgyhogy van benne valami, igen, igen. Na de akkor kanyarodjunk rá az erő kihasználásra. Emlékszel ezek, azok a részek, mikor a háború előtt ugye Narutót elküldik a szigetre, és megismerkedik Killer Bee-vel.
Igen, 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 emlékszem erre az egészre, és arra is emlékszem, hogy pontosan... Nem. Nem emlékszem teljesen. Arra emlékszem, hogy Killer Bee használni tudja tökéletesen az erőt, Naruto ezen meglepődik, és utána Killer Bee lesz neki egyfajta szempája, vagy szenszeje.
Így van, valóban így van. Ugye Naruto, amikor megérkezik a szigetre, ugye Gaia, Yamatoval is kíséretével, akkor ugye megtámadja őket egy óriási tintahal, nem tudom, hogy emlékszel rá.
És igen, ugye, igen, igen, igen.
És ugye kezdetben Naruto azt hiszi, hogy ő Killer Bee, illetve ő a nyolc farkú, és összekeveri őket, majd ugye akkor jelenik meg Killer Bee átalakulva polippán, nem tintahallá, és ugye megfékezi azt, aki megtámadta őket, és így ismerkednek meg először. Bevallom őszintén, egy apró részletre én sem emlékszem, ez mégpedig az, hogy miért nem akarja kezdetben Killer Bee tanítani Narutót. Ugyanis kezdetben, ha emlékszel, nem akarja neki megtanítani a képességeinek a használatát.
Hát most erre én sem emlékszem pontosan, hogy miért van így, de hogyha azért összerakjuk Killer Bee karakterét, akkor azért nem egy kifejezetten tanár karaktert látunk. Tehát nem egy Kakashi forma, nem egy Minato forma srác, és sokkal inkább az a harcolók kategória.
Így van, való.
Meg a menő vagyok, reflex, stb.
Így van, abszolút, egyáltalán nem karakter, tehát egyáltalán nem tanár karakter. Sőt, egyébként erre az is jó példa, hogyha emlékszel, akkor a legelső alkalom, ugye, amikor, tehát a legelső próbatétel, ami ahhoz kell, hogy megszervítsd a benned lévő bizsút, az ugye az, hogy legyőzd a sötéténed, és az a vízesésnél kerül erre a sor, és ha jól emlékszem, azt a helyet egyébként nem is Killer Bee mutatja meg neki először, hanem a barátja. Így kerül oda Naruto az első próbatételhez, aminek majd csak a leküzdése után veszi szárnyai alá Killer Bee, és tanítja meg neki azt, hogy hogyan lehet teljesen kihasználni egy bizsúnak az elejét.
Igen, és később ez a hely, ahol ahol megtámadja őket sútyomba kiszeme.
Igen, igen. Igen, igen, ez is egy érdekes dolog. Így van. Akkor menjünk rá arra a dologra, miután ugye lezajlik ez az omniózus vízeséses jelenet, és ugye Killer Bee gyakorlatilag tanítványával fogadja Narutót. Mi következik ezután próbatételben?
Hát nem emlékszem. Utána kellett volna nézni ennek a résznek, de most értelem nem emlékszem.
Nem emlékszel rá? Akkor gyorsan felvilágosítanak téged, és esetleg még azokat a hallgatókat, akik esetleg nem emlékeznének rá. Ugye az történik, hogy elmennek egy elzárt helyre, valamilyen romokhoz, ugye teljesen elvonulnak a külvilágtól, megkéri Killer Bee Narutót, hogy foglaljon helyet, és gyakorlatilag nyissa fel a pecsétjét, és küzdjön meg Kuramával.
Tényleg, fel is felejtettem.
Ugye így történik, elkezdődik a harc, és amikor Kurama ugye kilép az úgymond ketrecéből, a pecsétből, akkor gyakorlatilag egyből nekirond Narutónak, és mondhatjuk azt, hogy kineveti és lenézi, hogy hogyan lenne ő képes mégis legyőzni a nagy Kuramát, a nagy kilenc farkút, és ha emlékszel rá, akkor kezdetben valóban nem megy neki valami jól, tehát nagyon közel van ahhoz, hogy veszítsen. És mi az, ami megmenti őt a vereségtől, ha emlékszel rá?
Kellemetlen szituáció, mint a kötelező olvasmányból írnék, olvastad a dolgozatot.
Kushina megjelenése lesz az, ami megmenti őt. Ugye Kushina megjelenik, használja az úgymond csakra láncait, lefogja Kuramát. Ugye ez az a pillanat, amikor Naruto először találkozik az édesanyjával, megismeri a történetüket, megismeri a gyerekkorukat, mármint ugye Minatónak és Kushinának a gyermekkorát, ahogy ők megismerkedtek. És ugye ezután gyakorlatilag nem is mondhatom azt, hogy erősítés kap, mert ő maga nem erősödik meg, hanem sokkal inkább Kushina gyengíti le Kuramát, és ez az a pont, amikor ő gyakorlatilag képes lesz már legyőzni Kuramát, és ezzel megszerezve az elejét.
Tényleg.
Ugye emlékszel?
Miért adtak ki belőle? Hát, újra kéne nézni.
Nehéz egyébként, nagyon sok jelenet van a Narutóban, és ugye mindegyik nagyon fontos, és egy időtávlatából ugye minél több sorozatot, animét nézel, megfakulnak egy kicsit a képek. Ha emlékszel, akkor ezután jönnek azok a hatalmas harcjelenetek, Naruto már képes irányítani Kuramának az erejét, ugye először Kisamével küzd meg, aztán ugye amikor elhagyja a szigetet, akkor Nagatóval, Itachival, az Ezukkal és különböző harcszereken különböző ellenfelekkel.
Talán a legikonikusabb fájtok egyike a Nagatóval és Itachival vívott csata. Bár csak az eleje, Isten igazából.
Igen, igen, valóban. Egyébként ez nem is egy hosszú harc, hogy emlékszel. Ráadásul ugye az azért mondanám azt, hogy mondjam, nosztalgikus talán, mert ugye akkor látjuk komolyabban Naruto képességét először ebben a formában, ha emlékszel. És talán ez az, ami miatt jobban megragadtak a képességek. Fontos megjegyezni ennél a formánál, hogy egyrészt ez a nem tökéletes forma. Abszolút ennek van egy hatalmas hátránya, mégpedig az, hogy miközben Naruto használja Kuramának a csakráját, aközben Kurama szívja el Narutónak a csakráját. És hogyha túlzásba viszi a használatát, akkor ugye figyelmezteti rá Killer Bee, hogy meghal.
Igen. Itt az életében játszik. Mondjuk nekem nem amiatt volt emlékezetes ez a csata.
Hanem?
Nekem az egyetlen egy moment, amikor itt Edo Itachi és Naruto állnak egymással szemben, majd megkérdezi Naruto, hogy elmondanád, hogy miért rókázok hollót?
Valóban az is vicces pillanat. Tényleg, ezt el is felejtettem.
Igen, a legnagyobb part közepette, mondd már meg, hogy miért rókádok hollót. Tehát, hogy így.
Ez tényleg vicces volt, igen. Viszont, hogyha már rátértünk erre a tökéletes formára, és ugye már korábban is említettük ezt, ugye a négy farkú Szongokunak a kapcsán, akkor ugye hogyan érhető ezzel a tökéletes forma, ha emlékszel rá, a Bijuu és a Jinchuriki összhangja?
Ha, Naruto öklözik vele.
Egyébként konkrétan valóban ez történik. Ugye
Naruto kapcsolatot létesítenek egymással, és aztán akkor kerülnek összhangba.
Így van, tehát konkrétan az történik, hogy Naruto összebarátkozik Kuramával, és emlékszel, ez egy picit korábbra vezethető vissza. Ugyanis Kuramát a majdnem mindegy Jinchurikije, hát ha nem is azt mondjuk, hogy utálta, de megvetette, nem nézett rá olyan szemmel, hogy ő tudná vele barátkozni, kapcsolatot létesíteni. És Naruto az első, aki azt mondja neki, hogy egyszer megváltoztatom a benned lévő gonoszságot is, tehát hogy őt is jóvá akarja tenni, és ez az a pillanat, amikor Kurama egy kicsit másképp kezd rá tekinteni, abba hagyja a Naruto csakrájának a gyakorlatilag kiszipolyozását, és utána később ugye annál jelenetnél, amit te is mondasz, összeöklöznek, barátok lesznek, és elkezdenek harcolni Madarával és Obitóval.
Mondjuk ez annyira klisés egy jelenet, hogy ez valami félelmetes, de azért, aki ismeri a történetet, az számíthatott volna, vagy ismeri magát a shonen műfajt, az úgy számíthatott ilyenre alapvetően is.
Igen, valóban így van, de egyébként meg klisé ide, klisé oda, nagyon nagy jelenet azt szerintem minden rajongó emlékszik rá, amikor leöklöznek, kinyílik Naruto pecsétje, és Naruto először alakul át a végleges formába.
Igen, ez egy nagyon-nagyon nagy jelenet, és emlékezetes is. Egyébként itt a farkas bestiek kapcsán ugye teljes formával, hogyha emlékszel, emlékszel ki volt az első, amelyik elérte a teljes formáját?
Legelső, aki elérte a teljes formát. Ezt feladtad a leckét, egy kicsit nehéz lesz. Killer Bee, ezt tudom, hogy elérte, de még Killer Bee-nek a mestere is elérte, azt is tudom. Hát az előtte lévő Bee, hát ugye de nagyon fontos megidézni, hogy felhőrejtekben az összes Jinchurikit Bee-nek hívják. Úgyhogy az ő mestere, Killer Bee-nek a mestere biztos, hogy elérte, de nem tudom, kire gondolsz.
Nem csak a Jinchurikiket hívják Bee-nek. Ha emlékszel a...
Igen, a Raikage...
Felhőrejtekben ugye a Raikage az mindig A.
Majdnem.
Utána a következő ember, az pedig Bee.
Majdnem egyébként, ugye Daruinál megtörik ez a széria, tehát a Raikage-t csak Darui előttig ák, tehát hogy ék, Daruinál megtörik. Kire gondoltál egyébként, ki volt az?
Legelső? Hát lecces egyébként így utólag végig gondolva, mert hogyha idősíkokat nézek, akkor az Rén halála utáni Szobulet, aki időrendi síkban először eléri a teljes formát, és ekkor hivatalosan még Jinchurikinek számít Rin is. Ezt követően ültetik majd bele ugye Yagurába. De egyébként, hogyha magát a szériát nézzük, akkor a legelső, akit teljes alakban láthatunk, az Shukaku, pontosan a Chunin vizsga utáni harc formájában.
Igen.
Vagy harc alatt.
Igen, van benne valami, valóban egyébként ő az, aki felveszi a teljes formáját.
Tehát akkor ő ott akkor az a helyzet, mint ahogy Yugitónál, hogy teljesen átveszi a
Így van. Tehát ott a Bijuu irányít, nem pedig a Jinchuriki. Ha végig gondoljuk egyébként, kevesen voltak képesek elérni azt a végleges formát, akik teljesen gyakorlatilag összhangban működtek a Jinchurikieikkel, és a Bijuu, tehát hogy egymással a Jinchuriki és a Bijuu. Ugyanis volt, hát hogyha már megbeszéltük, akkor ott volt Killer Bee-nek a mestere, ott volt Killer Bee, Naruto. Jó, számoljuk a hatút bölcsét, mert valóban valamilyen szinten ő is ott volt, és gyakorlatilag Minato még, akit itt megemlíthetünk.
Meg Utakata.
Valóban Utakata is tényleg ő is tudta használni valóban.
Csak róla keveset tudunk.
Igen, tényleg. Minatót is fontos itt egyébként megemlíteni, mielőtt lejárna az időnk, úgy gondolom, mert Minato ugye a háborúban tér vissza. Ugye feltámasztott a Tensei formájában, és ott látjuk először, hogy ő is képes használni Kuramának azt az erejét, amit ugye magába zárt halála előtt, és ez egy érdekes dolog, mert szerintem ez viszont egy olyan fordulat volt, amire nem sokan számítottak. Te hogy látod ezt?
Én nem gondoltam volna eredetileg azt, hogy Kurama két felé van vágva. Ugye ezt Minatótól tudjuk meg, hogy a Yang fele, vagyis egyébként a gonoszabbik fele, mert ugye tudjuk, hogy a Yin-Yang jelből a Yang a fekete, és a Yin szimbolizálja a sötétséget, az a Yang rész, és a Yin rész ugye a fehér, a világosságot. Én nem akkor tudjuk meg azt, hogy csak a felét pecsételte bele Naruto testébe, mert félt attól, hogyha a teljes erőt rászabadítaná Narutóra, akkor a gyermeke elpusztulna, meghalna szegény. Ez így megvan neked, nem?
Igen, és pontosan így van.
Én lementem hídba, hogy most akkor mi a fene? Hogy most miért van két kilenc farkú erő?
Így van egyébként.
De mondjuk ugyanezt az aranyezüstesóknál is éreztem, hogy most akkor mi van?
Igen, ez abszolút érdekes, és azért is érdekes egyébként, mert hogyha utána pedig belegondolnak a rajongók, innentől kezdve Naruto minden harcot, minden teljesítményt Kuramával gyakorlatilag csak a fél erejével végzett el. Tehát innentől kezdve, hogyha gyakorlatilag két fél együtt lenne, ami később meg is történik, ettől csak még nagyobb erő szabadulna el.
Nem történik meg, ne felejtsd el. Nem történik. Nem, mert ugye a Yin felét azt kiszedik végül Narutóból.
Hát igen.
Ott majdnem 10 epizódon keresztül látjuk, hogy bőgve újraéleszti Sakura, amíg átviszik ugye a Yang felét vissza a testébe.
Hát oké, de amikor tehát miután lezajlik a harc, ugye Sasuke, meg Naruto között.
Akkor... Jó, utána igen.
Igen, tehát a legvégére gondolt, nyilván egyébként a háborúban még nem kapja vissza, de igen, a harcok után valóban. Viszont mára ennyi fért bele gyakorlatilag az időnkbe. Köszönjük, hogy velünk tartottak ma is a hallgatók. Hát gyakorlatilag sok mindent érintettünk, de nagyon sok mindenről nem beszéltünk. Te hogy látod ezt?
Én azért úgy látom, hogy nagyjából amit lehetett kiveséztünk, amit nem veséztünk annyira ki, az annyira nincsen részletesen is kifejtve. A kilenc farkúról és Kuramáról lehetne még órákat beszélni, de ez van. Ennyi az idő.
Így van, pontosan, ezt nagyon jól látod, úgyhogy akkor szóljon is a záró slágerünk, ami nem lesz más, mint a...
Záró slágernek én most vacilálok. Alapvetően azon gondolkoztam, hogy talán zárásnak a Closer lehetne a legjobb, de aztán utána rájöttem, hogy Szemejótól a My Answer az picit talán jobban ideillik, mint egy pörgősebb zene.
Remek döntés, és teljesen megértem, hogy miért nem volt könnyű választanod közülük, mert egyébként mind a kettő kifejezetten jó. Akkor szóljon a My Answer, köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottatok, találkozunk legközelebb, én Minato voltam.
Én pedig Sikerej, sziasztok!
Sziasztok!